katasztrófa.
Egyiptomi tengerjáróhajó tragédiája másfél ezer emberrel.
Ügynök ügyek.
Nyilvánosság előtt a múltról beszéltek.
Választás előtt.
Gyurcsány Ferenc szerint erősíteni kell az egészségügyi alapellátást. Megszületett a Fidesz és a Vállalkozók Pártja szövetsége.
Autonómia konferencia.
Sikeres megoldásokat keresnek és vizsgálnak a Duna Televízió és a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprusz Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
1310 utassal és több mint 100 főnyi személyzettel a fedélzetén elsüllyedt a Vörös-tengeren az egyiptomi partok Hurghada kikötője közelében egy egyiptomi tengerjáróhajó. Eddig csaknem 100 halottat és ugyanennyi túlélőt emeltek ki a vízből.
A kairói magyar nagykövetség közölte, a tragédiának valószínűleg nincsenek magyar áldozatai.
Az utasok többsége egyiptomi volt, de voltak közöttük szudániak és szaúdiak is. Kairói illetékesek közölték, a hajó megfelelt a biztonsági előírásoknak, és az utasok száma is kevesebb volt a megengedett maximumnál. A hajó tegnap este indult el a szaúd-arábiai Dubából, és mára virradóra kellett volna megérkeznie Szafaga kikötőjébe, azonban alig 90 kilométerre Dubától eltűnt a radarok képernyőjéről. A Szalám 98 nevű hajó utasainak többsége a feltételezések szerint a mekkai zarándoklatról indult haza. A szerencsétlenség helyszínén egyiptomi és szaúdi mentőhajók, helikopterek menekítik ki a túlélőket, de munkájukat a rossz időjárási viszonyok nehezítik. A szerencsétlenül járt hajó tulajdonosa közölte, a tengerjáró több mint 25 éves és Panamában jegyezték be.
Feltehetőleg rablógyilkosság áldozata lett a múlt éjjel egy soproni taxisofőr.
A tetthelyről eltűnt az áldozat tárcája a benne lévő pénzzel együtt, így a rendőrség nyerességvágyból elkövetett emberülés büntettében kezdte meg a nyomozást.
Csütörtökön éjjel 23 óra körül ebből a soproni telefonfülkéből hívott taxit a feltételezett tettes. Információink szerint ketten szálltak be az autóba, és egy ritkán lakott területre vitették magukat. Az áldozatra később egyik kollégája talált rá. Az 57 éves soproni taxist saját kocsijában hátulról két tarkólövéssel gyilkolták meg az ismeretlenek. A taxisok többsége szerint kiszolgáltatott helyzetben vannak, amikor egy utas beül az autójukba.
Ugyanez a sors éppen juthat nekem is, majd később, vagy éppen a másik kollégának. Tehát erre garancia nincs, hogy ezt az ember megussza.
A bűncselekményt követően a rendőrség nagy erőkkel kezdte meg az adatgyűjtést. A nyomozás érdekében azonban bővebb információt egyelőre nem adnak. 1990 óta Magyarországon ez volt a 16. taxis gyilkosság.
Korábban nem volt meghatalmazásom, hogy ügynök múltamról beszéljek. Ezt mondta Szabó István, aki először állt a nyilvánosság elé beszervezése kapcsán.
Az Oscar-díjas rendező négy osztálytársával beszélt az 50-es évekről. Többek között azzal a Kézdi Kovács Zsolttal, aki írt ügynök múltjáról az Élet és Irodalomban.
Közben a Heti Lap azt állítja, a Paskai László bíboros is kapcsolatban állt az Állambiztonsági Szolgálattal.
A Színház és Filmművészeti Főiskola egykori Máriási Félix vezette filmrendező szakos hallgatói ülnek az asztalnál. A régi osztályból hármukat, a már évekkel ezelőtt elhunyt Kardos Ferencet, Szabó Istvánt és Kézdi Kovács Zsoltot szervezték be. Ennek pontos körülményéről maga Kézdi közölt írást. Leírta és elmondta most is, hogy 1957. februárjában a Petőfi Színházban egy előadás szünetében nyomták hátukhoz a fegyvert, és vitték el mindhármukat.
Ezután következő három napban szinte mindenfajta pszichológiai nyomást bevetettek arra, hogy megértessék, hogy innen nincs kiút, hogyha nem írunk alá. Azt is tudtam, hogy ezt valamilyen módon túl kell élni, túl kell élnünk, és ettől kezdve mindaz, amit csináltunk, az egyrészt az egymás védelme, a másik pedig, hogy természetesen a saját magunk védelme is.
Kézi szerint a feladatuk az volt, hogy egyenként mindenkiről el kellett mondani, hogy mit csinált a forradalom alatt. Osztálytársuk Rózsa János szerint nekik semmilyen káruk nem származott abból, hogy három diáktársuk jelentéseket írt róluk. Azt mondta, a mai fiatalok nem érthetik meg ezt az időszakot.
Amikor akasztották az embereket, és a megtorlás borzasztó kemény volt, vonatokkal vitték Oroszországba, szóval be voltunk tojva.
Szabó István pedig azt mondta, ha a rendszerváltáskor beszélt volna múltjáról, akkor is ugyanezek a nevek és cselekmények kerültek volna terítékre. Ehelyett annyit mondott, hálás az osztálytársainak, akik akkor tartották benne az erőt.
Ha úgy hozza a sorsuk, hogy szükségük van tudni azt, hogy hogy kell viselkedni diktatúra alatt, készítettem egy oktatófilmet, az a címe, hogy Bizalom, abban minden szó szerint benne van. Tanulják meg. Lehet, hogy szükségük lesz rá.
Eközben az Élet és Irodalomban Ungvári Krisztián azt állítja, Paskai László bíboros is jelentett, bár azok többsége semmit mondó volt és nem tartalmazott konkrétumokat. A történész szerint ebből kiderül, hogy lealjasodás nélkül is lehetett valaki hálózati személy.
Az egészségügyi rendszert úgy kell átalakítani, hogy annak minden szereplője biztonságban érezze magát. Hangoztatta Gyurcsány Ferenc azon a fórumon, ahol hivatalosan is útjára bocsájtották a Nemzeti Rákellenes Program végleges változatát.
A kormányfő szerint az egészségbiztosítónak onnan kell majd szolgáltatást vásárolnia, ahonnan a legmagasabb színvonalat kapja, függetlenül attól, hogy ez önkormányzat, állami intézmény vagy magáncég.
Szükség van a reformra, és az elmúlt 15 évben nem volt senkinek kellő bátorsága szembenézni ezzel, mondta a miniszterelnök hozzátéve. A rosszul felépített és rosszul működő egészségügyi rendszer indokolatlanul sok adósságot halmozott fel. Gyurcsány Ferenc szerint meg kell erősíteni az alapellátást.
Erre kell még épülnie szintén lényegében a lakóhely közelében egy egyenletesen elosztott járóbeteg szakellátás és sürgősségi betegellátás. Erre a háromra lehet építeni az alapellátás részét. A fekvőbeteg ellátásban nyilvánvalóan megyei és regionális specializáció munka és munkamegosztásra van szükség.
Ehhez egy átfogó országos fejlesztési programot kell indítani, mondta a kormányfő. A Nemzeti Rákellenes Programról szólva Gyurcsány Ferenc legfontosabbnak az egyéni és közfelelősség teljes összekapcsolását nevezte, és úgy fogalmazott, meg kell értetni az országgal, hogy oda kell figyelnünk az egészségünkre, és ha divat lesz a szűrővizsgálatokra eljárni, akkor van is értelme átalakítani a rendszert. Emellett szükséges a szűrőprogramok kiterjesztése, és az is, hogy ezek mindenki számára elérhetővé váljanak, tette hozzá Gyurcsány Ferenc.
Google Árpád, a Fidesz egészségügyi programjának szóvivője közleményében úgy fogalmazott, a pénzt luxus kiadásokra nem sajnáló kormány az egészségügytől folyamatosan elvonta a forrásokat, csőd közeli helyzetbe sodorva a kórházakat és más szakintézményeket. A kormány szétverte a légimentés korábban jól működő rendszerét, Gyurcsány Ferenc felszerelés és műszaki vizsga nélküli mentőautókat bocsátott útjukra. Olvasható a nagyobbik ellenzéki párt politikusának közleményében.
A bérgarancia intézményének erősítését tervezi a kormány, jelentette be Csizmár Gábor foglalkoztatás politikai és munkaügyi miniszter. A munkaügyi tárca vezetője elmondta, ha a felszámolás alatt álló cégtől nem jut teljes munkabéréhez a munkavállaló, akkor az állam kifizeti az alkalmazottat, és ő lép be követelőként a munkaadóval szemben. Arra az esetre, ha a munkavállaló késve kapná meg bérét egy működő cégtől, akkor a tervek szerint a jegybanki alapkamat kétszeresére rúgó késedelmi kamatot lenne köteles fizetni a munkaadója az elmulasztott időszakra.
Németországi látogatáson tartózkodik a magyar köztársasági elnök. Sólyom Lászlót Berlinben fogadta Horst Köhler német államfő, majd Frank-Walter Steinmeier a német diplomácia vezetője. Megbeszélésükön szó volt a németországi munkavállalás korlátozásáról. Berlin továbbra is kitart amellett, hogy a munkaerőpiaci helyzet miatt nem lehet teljesen szabaddá tenni a munkaerőbeáramlást az unióhoz frissen csatlakozott országokból. Sólyom László találkozott Angela Merkellel, a nagy koalíció kormányának vezetőjével is.
Választási együttműködési megállapodást írt alá Orbán Viktor a Fidesz és Császár Antal a vállalkozók pártjának elnöke.
A vállalkozók 4 listás helyet kapnak, Hevesben és Somogyban pedig 2 egyéni jelöltjük indulhat a Fidesszel közösen.
Magyarország gödörben van. Az első számú gödörtörvény pedig az, ha benne vagy, ne ásd tovább, jelentette ki Orbán Viktor. A Fidesz elnöke hozzátette, egyetértenek a vállalkozók pártjával abban, hogy az ország rosszul él. Rosszabbul, mint korábban, és rosszabbul, mint ahogy élhetne. A változtatáshoz pedig szükség van azokra, akik elhiszik, hogy többre vagyunk képesek az elmúlt évek teljesítményeinél.
Abban is egyetértettünk az elnök úrral a tárgyalásaink során, hogy Magyarország legnagyobb gondja ma a munkanélküliség és a munka megbecsülésének a hiánya. Tehát, hogy sokan vannak olyanok, akik dolgozni szeretnének, de nem jutnak munkahelyhez, és nagyon sokan vannak, akik dolgoznak, de úgy érzik, hogy nem becsülik meg a munkájukat, mert kevesebb bért fizetnek nekik, mint amennyit a munkájuk egyébként ér.
A vállalkozókat arra kérte, hogy teremtsenek új munkahelyeket, fizessenek tisztességes béreket. Cserébe azt ígérte, az állam védeni fogja termékeiket és érdekeiket, időben megkapják járandóságaikat és a közbeszerzések, valamint az állami támogatások odaítélésekor 50%-ra emelik a magyar vállalkozók részesedését. Hosszabb távon ezt az európai átlagra 70%-ra növelik. Császár Antal egy új patrióta gazdaságpolitika igényét vetette föl.
A vállalkozók pártja továbbra is egyértelműen kiáll az egykulcsos adórendszer mellett, az adminisztratív terhek csökkentése mellett, egy új Széchenyi terv mellett, valamint a jövedéki törvény megreformálása mellett.
Orbán Viktor egyébként már korábban jelezte, nem támogatja az egykulcsos adórendszer bevezetését.
A Fidesz egy modellügynökségnek dolgozó statiszta közreműködésével a foglalkoztatási hivatal szakmailag hibásan használt adatait teszi közzé óriás plakátjain, hangoztatta Simon Gábor. Az MSZP országos választmányi elnöke szerint egy csütörtöki televíziós műsorban kiderült, hogy maga a Fidesz elnöke sem gondolja komolyan a 10% pontos társadalombiztosítási járulék csökkentés ígéretét. Kovács Pisti 5 éves, nem szavaz, nem fizet adót, nem jár munkába autóval, nem fizet TB-járulékot, és még senki sem ígért neki 15. havi csokit, mutatta be Horn Gábor az SZDSZ új kampányarcát. A párt kampányfőnöke kiemelte, a liberálisok azt szeretnék, ha ez a választási kampány arról szólna, hogy Kovács Pistinek és társainak, a Magyarországon élő embereknek mitől és hogyan lesz jobb.
1 milliárd forintos éves bevételre számít a luxus adóból a kormány, jelentette be az MSZP költségvetési munkacsoportjának nevében Kékesi Tibor.
A szocialista politikus számítása szerint a nagyértékű ingatlanok után fizetett közteher legalább 40%-a a fővárosi ingatlanok után fog befolyni.
Kékesi Tibor elmondta, 100 millió forintot meghaladó értékű ingatlanokra kirótt luxusadó. Az előzetes becslések alapján 10 000 lakást, 1 000 üdülőt és 30 000 magánszemélyt érint. A bevétel pedig az önkormányzatokat illeti. Hozzátette, az adó nem az ország 3200 önkormányzatából, mintegy 400-nál aktuális. Hiteltelen, amit a hatalom a luxusjavak megadóztatásáról nyilatkozik, hiszen éppen a Medgyesi Gyurcsány kormány volt az, amelyik rekordmértékben fordította luxuskiadásokra az adófizetők pénzét, reagált a Fidesz közleményében. Az ellenzéki párt szerint, miközben Gyurcsány Ferenc elveszi a gyermekek után járó adókedvezményt, emeli az adókat, saját magát milliárdosként kivonná a luxusadózás alól.
Országjáró kampányba kezd a Fidesz női tagozata is. Percné Gál Ildikó, a párt alelnöke nyitó rendezvényükön azt mondta, a családról való gondoskodást és a gyermeknevelést teljes értékű munkának kell tekinteni. A rendezvény előtt az SZDSZ új generációja is tájékoztatót tartott.
Bevásárlószatyrokkal, merő kanállal és merjünk háziasszonynak lenni feliratú plakáttal érkeztek az SZDSZ új generáció tagjai az Európa hajó elé, ahol a Fidesz Nők a Nőkért kampányát kezdte. Jó nemese szerint a Fidesz ultrakonzervatív javaslatokkal áll elő a női szerepekre vonatkozóan. Ráadásul felhasználja a női politikusait arra, hogy megszólítson bizonyos választási csoportokat.
Úgy gondoljuk, hogy a női tagozatnak és a nőknek kampányeszközként, biodíszletként való felhasználása nem megfelelő és nagyon álságos.
A tájékoztató közben megjelent Percné Gál Ildikó is. A Fidesz alelnöke az ellenzéki politikusnak azt mondta, hogy ebben a kormányzati időszakban 150 ezerrel nőtt a női munkanélküliek száma, és nehezebb otthon teremteni, mint 4 éve.
Abba igaza van, hogy a Fideszen belül sokkal több a férfi politikus, mint a női politikus. Az, hogy a támogatói körben, a tagságban, a kampánystábban például mennyi nő van, arról viszont el tudom önnek mondani, hogy sokkal több nő van, mint férfi.
A kampányító rendezvényen, ahol több előadó művész is fellépett, arról szólt, hogy rá kell ébreszteni a nőket, a család vállalása ugyanolyan értékteremtő szolgálat, mint a munkahelyen végzett munka.
A cumi szocializmus ideje lejárt. Nem lehet sikeres Magyarországot építeni egy gondoskodó, atyáskodó államszerkezettel. Ezt mondta Almási Kornél az MDF, nem vesszük be, felnőttek vagyunk felirattal ellátott, cumit ábrázoló kampányplakátja előtt. Az MDF alelnöke hozzátette, a két nagy párt gyermekként, könnyen manipulálható reklámcélcsoportként kezeli a választókat.
Az április 9-én és 23-án esedékes parlamenti választások napján a magyar külképviseleteken is leadhatják szavazataikat a magyar állampolgárok.
Szerbia és Montenegróban a legtöbb szavazóra a szabadkai főkonzulátuson számítanak.
A szabadkai magyar főkonzulátus épületében először adhatják le szavazataikat magyar állampolgárok. Arról nincs pontos adat, hogy hány szerbiai állampolgárnak van magyar útlevele is, de a hétvégi határforgalomból ítélve több száz szavazóra lehet számítani.
Azoknak az állampolgároknak tehát, akik itt szeretnének élni Szabadkán, a főkonzulátuson szavazati jogukkal, március 17-éig, és ez egy nagyon fontos dátum, el kell intézniük, hogy a magyarországi lakóhelyüknek megfelelő jegyzői hivatalban beszerezzék azt a dokumentumot, amely felhatalmazza őket, hogy nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben, hanem itt a külképviseleten szavazzanak.
Szabadkán a magyar főkonzulátus nemzeti vízum kiadására, illetve a konzuli ügyekre kialakított helyiségeiben adhatják le voksaikat az erre jogosultak. A külképviseleten nem végeznek szavazatszámlálást, csak rögzítik a leadott voksokat, és elektronikus úton azonnal továbbítják Magyarországra.
Az európai autonómia modellekről kezdődött nemzetközi konferencia Budapesten a Duna Televízió és a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében.
A rendezvény célja, hogy bemutassa a sikeres autonómia megoldásokat és megvizsgálja az európai önkormányzatiságot is.
A 21. század Európájának, illetve az Uniónak a legfontosabb gondja az, hogy hogyan tudja megvalósítani az igazi demokráciát államaiban, véli Vízie Szilveszter. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke híradónknak úgy fogalmazott, minden európai állampolgárnak joga van kifejezni a véleményét, gondolatait és megválasztani képviselőit, ami tulajdonképpen a szubszidiaritás és az önkormányzatiság elve.
Ennek természetes következménye, hogy egységben, egyes területen élő kisebbségeknek viszont joguk van olyan területi autonómiát élvezni, amelynek segítségével ők a saját életüket, kulturális, szakmai, tudományos életüket megszervezik.
Vízie Szilveszter szerint a tudománynak segítenie kell a politikát. A Magyar Tudományos Akadémiának pedig, mint intézménynek kell lennie a biztosítéknak, hogy ne legyen a politika eszköze az autonómia ügye. Az elnök fontosnak tartja azt is, hogy elindul az autonómia csatorna. Mint mondta, így az európai kisebbségek megismerhetik egymás törekvéseit. Az egyébként április 16-án a két választási forduló között induló csatorna célja érzékeltetni a világban élő magyarokkal, hogy van közös nevező, és ez a magyar ügy. A médiának pedig nagyon nagy szerepe és felelőssége van ennek megismertetésében.
Ez nem azt jelenti, hogy a Duna Televízió új csatornája, az autonómia csatorna, ez egy végeláthatatlan politikai eszésorozattal fog majd kedveskedni a nézőknek. Ez ugyanolyan kulturális televízió lesz, mint amilyen a Duna Televízió régi csatornája, mert hiszen ez az, ami leginkább érzelmileg össze tud kapcsolni magyart a magyarral, de magyart a katalánnal, a baszkkal, a rétorománnal és bárkivel. Óriási a felelősség, és ezzel élni kell nekünk, azt kell bebizonyítani, hogy Európában a kisebbségek vannak többségben.
Cselényi László szerint itt az ideje számon kérni a művelt nyugattól, hogy akarja-e a közép-kelet-európai kisebbségek autonómiáját, és hajlandó-e a törekvésekért valamit tenni.
Az indonéz fővárosban mintegy 300 muzulmán hatolt be abba az épületbe, amelyben a dán nagykövetség is található. A támadást az váltotta ki, hogy először Dániában, majd több európai lapban is karikatúrák jelentek meg Mohamed prófétáról.
Az iszlám világban százezrek tüntettek és fenyegették Amerikát, valamint Nyugat-Európát.
Jakartában törtek-zúztak az épületbe benyomuló tüntetők, de a 25. emeleten levő dán nagykövetségig nem jutottak el. A biztonsági őrök feltartóztatták őket. Az iszlám védelmének frontjához tartozó fehérruhás tüntetők mindent porrá zúztak az épület előcsarnokában. A dán nagykövetség emblémáját zábtojással és paradicsommal dobálták meg. Széttépték és elégették a követség zászlaját, majd elhagyták az épületet. Százezrek tüntettek több iráni városban. Teheránban a pénteki nagy ima után dühös tömegek vonultak végig az utcákon, megtorlást ígérve a nyugati világnak és Izraelnek. Rafsanjani volt iráni elnök a muzulmánok elleni szervezett stratégiának nevezte a nyugati lapokban Mohamed prófétáról megjelent gúnyrajzokat. A jeruzsálemi mecsetek terén tüntető hívők fegyvert követeltek. Irakban mind a síita, mind a szunita hitszónokok kikeltek a karikatúrák ellen. Pakisztán fővárosában is tömegtüntetésen kiáltottak halált Dániára, Franciaországra és Amerikára.
Kiszabadították azt a német állampolgárt, akit egy nablusi szállodából raboltak el tegnap. Közben a gázai övezetet egyre több külföldi hagyja el.
A 30 év körüli Christoph Castell, aki egy nablusi iskolában angol tanít, palesztinokkal beszélgetett szállodájában, amikor fegyveresek törtek rájuk, és elhurcolták a német állampolgárt. Mégis szerencséje volt, alig egy órát tartott a fogsága. A palesztin rendőrség megtalálta őket, a 4 túszejtőből 2 fegyveres letartóztatott, és kiszabadította Castellt. A kellemetlen kalandról annyit mondott, az emberrablók nem bántották, és az incidens ellenére Nablusban marad. Sok külföldi azonban a gázai övezetben fokozódó feszültség miatt a térség elhagyását fontolgatja, vagy már útra kelt. A palesztinok Nablusban bezártak egy francia kulturális központot, miután a helybeliek tüntetést szerveztek amiatt, hogy több nyugat-európai lap leközölte a Mohamed prófétáról készült karikatúrákat. Gázában fegyveresek körül zárták az Európai Unió épületét, és azzal fenyegetőztek, hogy külföldieket rabolnak el. Feszült a helyzet, a palesztinok rendkívül dühösek, nyilatkozta Sarah de Jong, egy nemzetközi szervezet képviselője, amikor az erezi átkelőhelyen Izraelbe érkezett. A holland parlament felhatalmazta a kormányt, hogy küldjön csapaterősítést az afganisztáni biztonsági erő kötelékébe, jelentette be a miniszterelnök. A holland katonák Dél-Afganisztánban teljesítenek majd szolgálatot, ez a térség valamivel veszélyesebb, mint az ország nyugati és északi része. Ezért a holland különítménynek a szokásosnál nagyobb lehetőségei lesznek az önvédelemre, komolyabb fegyverzettel is rendelkezik majd. A holland katonákat valószínűleg harci helikopterek és F-16-os vadászgépek is segíthetik. A parlament jóváhagyása sokáig bizonytalannak tűnt, mivel a közvélemény teljesen megosztott a kérdésben. A lakosság csaknem fele ellenzi az afganisztáni missziót. Terrorcselekménynek tartják a hatóságok azt a 3 robbantást, amely tegnap este az Oroszországhoz tartozó Észak-Oszétia központi városában, Vladikavkazban történt. A detonáció következtében 2 meghaltak, 27-en megsérültek. A robbanások szinte egyidejűleg következtek be 3 vladikavkazi játékteremben. Biztonsági kamerák felvételei alapján azonosítottak 3 gyanúsítottat. A rendőrség keresi őket.
A híradó véget ért, következnek a sporthírek Kelemen Zsolttal.
Mi legközelebb este 9:30-kor várjuk Önöket friss információkkal. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! A kemény tél nem jelenti azt, hogy a nyári olimpia programján szereplő sportágak szünetelnek. Holnap például érdemes lesz kilátogatni a Gerevics Kovács Kárpáti férfi kard világkupa 9:30 kezdődő főtáblás küzdelmeire, vagy a délután 2:00 rajtoló döntőre, hiszen az év egyik legrangosabb versenyén az elmúlt 3 olimpia 3 aranyérmese is pártra lép, természetesen a magyar klasszisok mellett.
Férfi kardozóink a budapesti világkupán állíthatják helyre a tavalyi VB-n kissé megtépázott hírnevüket.
Elsősorban Nemcsik Zsolttól várhatunk jó szereplést, nagyon jó rajtot vett ebbe az évbe. Úgy gondolom a hazai verseny az kötelez, tehát őt mindenképp döntőbe várom, és azt hiszem a Zsolt is úgy gondolja, hogy neki ott kell lennie, és dobogón lesz.
Kapitány úr, a teljes mértékig egyetértek, mondjuk én szeretnék mindig minden versenyt megnyerni, amin elindulok. Azt mondják nálunk a vívásban, hogy aki már a 8 közé bejut, az már egy jó eredmény, azért már szoktak gratulálni, de én azt hiszem, hogy ezen már túl vagyok. Én nekem valóban a dobogó az a minimális cél.
Az athéni ezüstérmes összeakadhat az utóbbi 3 olimpia bajnokával, köztük a nagyöreg Poznyakovval is.
Hiába várjuk, hogy a Poznyakov kiöregedjen, nem akar ez az Istennek se. Igazából nincsenek nagy titkok itt már, ugyanazok a versenyzők vannak, ők is ismernek engem, én is ismerem őket. A nüanszok fognak valószínűleg dönteni a pillanatnyi helyzetből adódóan, akár a zsűri részéről, akár egy pillanatnyi szituációt, hogy tudunk megoldani, úgyhogy ezek az apróságok fognak majd dönteni.
Ha már döntés, az egyenes kieséses szakaszba lépett a labdarúgó Afrika kupa. Az első negyeddöntőben ma délután Guinea és Szenegál csapott össze.
A csoport körből meglepetésre 100%-osan tovább lépő Guinea az első félidőben folytatta menetelését Szenegál ellen is. Vezető góljukhoz lelkes és ügyetlen díszkíséretet adott Toni Silva kapus, amit Kaba Diawara köszönt szépen megszerezvén a vezetést a pirosaknak. A 2002-es VB negyeddöntőse szünet után összekapta magát, és a 61. percben Buba Diop fejes góljával egyenlített. Majd amikor már a hosszabbítás lehetősége is felsejlett, a hajrában a guineai védelem is összeügyetlenkedett egy gólt, amely ezzel együtt szépnek mondható a befejezés Niang míves lövésének köszönhetően. A hajrában túl a rendes játékidőn még láthattunk egy gólpárbajt. Először Kamara szerzett egy újabb szenegáli gólt, a féle lesipuskás találatot. Majd a túloldalon Fejdundó egy remek szabadrugás góllal zárta le a találkozót, de ez már a lényegen nem változtatott. Szenegál nyert és jutott elsőként az elődöntőbe.
Az esti híradó után jelentkező Dunasportból többek között megtudhatják, hogy tovább jutott-e a Pécs és a Sopron a női kosárlabda Euroligában. Az addigi viszontlátásra.
Magyarország és Horvátország közösen pályázik a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságért. A két ország összefog. Magyarország összefog. Mert csak együtt sikerülhet.
Sinek tovább bírják, ön meddig bírja? www.levegő.hu/kamionstop
Már egy fantasztikus kalandhoz. Utazás repülővel, szállás lefoglalva, mehet a buli. Küld a koncertszót a 1784-re, válaszolj helyesen egy kérdésre, és a Sky Europe szervezésében barátoddal már is repülhetsz világhírű zenészek külföldi koncertjeire. Első megálló február 22. Párizs, ahova a Depeche Mode koncertjére repít el benneteket a Sky Europe, hogy egy felejthetetlen estét töltsetek el a fiúkkal. Sőt, még ezt az albumot is megkapjátok. Média támogató a Színes Bulvárlap. A mosolygós emberek szeretik.
Budakalászon épül az ország egyik legszínvonalasabb idősek otthona. Festői környezetben, természetvédelmi terület mellett 150 lakó számára. Sokszínű szolgáltatásaival, modern apartmanjaival várja az Alkonyfény idősek otthona leendő lakóit. Érdeklődni a 06-26-26-26-26-os telefonszámon lehet.
Medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Anyu,
Anyu vigyáz, hogy a sakát a fejemen és ne a zsebemben hordjam. Anyu vigyáz, apu koreszteniére vagy mire. Anyu vigyáz, hogy hamar elfogjon a szappan. És anyu vigyáz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Alkonyfény idősek otthona 06 26 26 26 26.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Nagyon hideg és kevésbé hideg, vagy mondhatjuk úgy is, hogy kissé enyhébb időszakok váltakoznak majd a következő napokban a Kárpát-medence időjárásában, de összességében tél lesz, sőt a hét első felének vége felé még havazásra is számíthatunk. Észak-észak-kelet felől egy markáns hidegfront közelít hozzánk, emögött mintegy 10-15 fokkal hidegebb levegő áramlik, ennek egy része éri majd el a Kárpát-medencét valamikor szombatról vasárnapra virradó éjszaka. Egyébként az látható, hogy az észak-kelet-európai síkságon, Alföldön hatalmas mennyiségű hideg levegő, sarkvidéki eredetű levegő halmozódott föl, most ennek egy jelentős része érkezik majd meg hozzánk. Az előttünk álló éjszakán alapvetően borongós lesz az ég, többfelé képződik sűrű göt, helyenként zúzmarás köd, sőt, néhol ionos ködszitálás is előfordulhat. Mintegy -2-6 fok közé csökken általában holnap reggelre a hőmérséklet. Aztán holnap a köd lassanként oszlik, szűnik, kikisüt a nap, és valamelyest emelkedik majd a hőmérséklet. A délutáni csúcsértéke mintegy -1-3 fok között várható. A délután második felében északon, északkeleten már erősebben megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb havazás, hószálingózás is előfordulhat, és mintegy a front közeletét jelzi, hogy az északi északnyugati szél egyre élénkebb lesz, tehát tovább csökkenti amúgy sem túl magas hőérzetünket. Hidegfronti hatásra számítsanak holnap az erre érzékenyek, de északon még nem lesz fronthatás. Aztán a folytatásban, mint említettem, vasárnap hiába süt, majdnem zavartalanul a nap. Nagyon hideg lesz a hajnal, -8-15 fokra számítunk a leghidegebb órákban, és kora délután is csupán -3-7 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn is változóan felhős idő várható. Kicsit enyhül az éjszakai lehűlés, de továbbra is hideg lesz a nappal, mint látják, a nappal meg az éjszaka között alig várható hőmérséklet különbség. Kedden megnövekszik a felhőzet, és késő délutántól nyugaton már havazás kezdődik. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Magyar fejlesztésű fűtőanyag olcsóbb és tisztább a kőolaj származékoknál. A fűpellet lehet a megoldás? Már nincs idő várni. Az elhalasztott közigazgatási reformról kérdezzük Sárközi Tamást. Kézzelfogható történelem. Egyedül a magyar kutató tekinthet be a monarchia összes irattárába. Mindenről a heti hírmondóban vasárnap a híradó után.
Európában minden hetedik ember kisebbségi létben él. Második András 1224-ben okiratban rendelkezett az erdélyi szászok önállóságáról. Európában elsőként, olyan sikeresen, hogy a kisebbségek 600 éven keresztül háborítatlanul élhettek a Magyar Királyságban. Most a Duna Televízió elsőként a világban autonómia TV csatornát indít 2006 húsvétján, Európa 300 kisebbsége köztük a magyar számára. A Duna TV és a Magyar Tudományos Akadémia ennek jegyében rendez nemzetközi autonómia konferenciát február 3-án és 4-én Budapesten.
Tintó, őrölt paprika, grillfűszerkeverék. Házi arany, a házias ízek varázslója.
Taxi 2000, a jövő taxi. Telefonszámunk 2 millió. És már megy is.
Mit szólnál egy fantasztikus kalandhoz? Utazás repülővel, szállás lefoglalva, mehet a buli. Küld a koncertszót a 1784-re, válaszolj helyesen egy kérdésre, és a Sky Europe szervezésében barátoddal már is repülhetsz világhírű zenészek külföldi koncertjeire. Első megálló február 22. Párizs, ahova a Depeche Mode koncertjére repítel benneteket a Sky Europe, hogy egy felejthetetlen estét töltsetek el a fiúkkal. Sőt, még ezt az albumot is megkapjátok. Média támogató a Színes Bulvárlap. A mosolygós emberek szeretik.